Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatók, ez itt a Szombati Trendetlenség. Én Opró Juniki vagyok, a műsor házigazdája. A mai napon pedig folytatjuk Proust kérdőív sorozatunkat, melynek a címe a rádiós válaszol. És a mai napon egy olyan meghívottam van, akit szerintem már sokak számára nem kell bemutatni, hiszen minden reggel vele ébredünk, és Ila Ildikóval, ezen kívül pedig a Kultúrcsepp műsorvezetője, és nagyon sok más területen is tevékenykedik. Most nem régen ugye az Örmény Magyar Kulturális Egyesületnél is tanítottál fiatalokat podcastet készíteni. Üdvözöllek, Orsi, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetünk ma.
Szia, Niki, én is üdvözlöm a hallgatókat, tehát akkor ma én vagyok a rádiós, és kíváncsian várom a kérdéseket, tényleg olyan izgatott vagyok, mert szerintem eléggé nehéz kérdések, amennyire én ismerem a Proust kérdőívet, de kíváncsi vagyok arra is, hogy te milyen kérdéseket szegezel nekem.
Hát én is kíváncsi vagyok, hogy hogy fog alakulni, és egy picit izgulok is, mert olyan, mintha most így az egyik mentoromban ülnék itt.
Megtisztelő.
Rendben, akkor kezdjünk is bele.
Jó. Szóval versenyezhetünk, hogy ki izgul jobban, de nem biztos, hogy érdemes.
Első kérdés, mi jelenti számodra a tökéletes boldogságot?
Szerintem nincs ilyen, úgyhogy semmi nem jelenti számomra a tökéletes boldogságot. Még csak a boldogságot sem, csupán a nyugalmat. Nekem azt hiszem, ha meg kellene fogalmazni, akkor a nyugalom, vagy a csend, az, hogy minden rendben van, vagy amennyire lehet rendben van körülöttem a családommal, az életemmel, az tud lenni egy elégedettség.
Mi a leginkább rád jellemző, legjellegzetesebb tulajdonságod?
Hogy sokat beszélek, és emellé még mosolyogni is szoktam általában. És amikor társaságból hazamegyek, akkor van, amikor még bocsánatot is kérek, hogy ilyen sokat beszéltem, vagy hogy nevetek. Nyilván azért komolyan is lehet velem beszélni, de a legjellemzőbb, akkor ezt a kettőt mondanám.
Szerintem ez egy nagyon hálás tulajdonság. Megnevetteted az embereket, meg egy kis fényt lopsz így, felderíted a hangulatot körülötted. Harmadik kérdés, mi a legnagyobb dolog, amit elértél?
Hogy vagyok, hogy itt vagyok. Azt hiszem, hogy az ember nagyon sokszor fel tudja adni az élete során a céljait, az álmait. Nekem a gondviselés, vagy a Jóisten tényleg valahogy úgy alakította az életemet, hogy azt hiszem, hogy a saját utamon járok. Tehát mindaz, amit a szakmámban elértem, amit a családommal sikerült felépíteni, vagy amilyen utat megkezdünk most a párommal, az szerintem mind-mind nagy dolog, és hálás vagyok ezért.
És milyen utat kezdtek el most a pároddal? Szeretném mesélni erről egy picit.
Valószínűleg nem titok, hogy a házasság hetén rögzítjük ezt az interjút. Mi most fogunk egy másik szintre lépni, legalábbis azt mondják azok, akik már ezen vannak, hogy ez egy másik szintet jelent, tehát idén kötjük össze az életünket, és sok-sok tervünk van ezzel kapcsolatosan, mert mi hiszünk abban, hogy ez az eskü, vagy ez az áldás, hát sok újat fog hozni a mi életünkbe.
És van esetleg olyan félelem, ami néha beárnyékolja az életed? Van ilyen, hogy legnagyobb félelmet?
Azt hiszem, hogy én alapvetően erre vagyok beállítódva. Tehát nem véletlen az, hogy a nyugalom tud lenni az én boldogságom. Én állandóan félek mindentől. Van egyfajta üldözési mániám, hogy valakiket megbántok, vagy rossz hatással vagyok emberekre, vagy nem látom át teljesen az életnek a különböző helyzeteit. Félek nyilván a kudarctól, félek a hibáktól, félek a betegségektől, a háborútól, a veszélytől, tehát ez mind-mind kiterjeszhető. Sok-sok mindentől félek, igen. Én így élek, de azt hiszem, hogy ehhez is hozzá lehet szokni, bármennyire furcsán hangzik.
Igen, pont egy videóban láttam, hogy talán pont az a jele annak, hogy nem vagy egy szörnyű ember, hogy azon gondolkodsz, hogy az vagy-e.
Megnyugtató.
Ötödik kérdés, melyik történelmi személlyel azonosulsz a legszívesebben, ha van ilyen?
Szerintem nincs ilyen, vagy ebben én sose gondoltam bele. Nagyon szeretek olvasni, és nagyon szerettem az egyes karakterek helyzetébe beleképzelni magam. Nem feltétlenül történelmi személyekébe, hanem úgy egyáltalán akiről írnak, vagy a főszereplőről, mellékszereplőről tudom is én, mert ez azt jelenti, hogy az élet különböző árnyalatait megtapasztalhatjuk a könyvek vagy a filmek által, és nagyon sokat tudok sírni filmeken, nagyon tudok kacagni filmeken, rettegni tudok, ha éppen egy horrorfilmet merészkedek megnézni, nagyon bele tudom képzelni magam ezekbe a helyzetekbe. Talán ennyire tudok belebújni emberek bőrébe.
És van esetleg olyan élő személy, akit a leginkább tisztelsz, akire úgy igazán felnézel?
Szerencsés vagyok, mert több is van. A barátaim, a családom, a kollégáim. Én mind tisztelem őket azért, hogy emberek tudnak maradni bizonyos élethelyzetekben, hogy tudnak küzdeni a céljaikért, hogy mernek beszélni a csalódásaikról, a kudarcaikról, hogy merik vállalni magukat. Azt hiszem, hogy ezért is vagyok ilyen buborékban, amilyenben vagyok, mert hogy tényleg olyan embereket választhattam magam köré a családom mellett, akikkel őszintén tudok én is beszélni, és az őszinte emberekre nagyon fel tudok nézni.
Van esetleg olyan ember, akit megvetsz?
Így most szemét nem tudok mondani, vagy nem is szeretnék mondani, de ahogy nem tudom, jellemezni szoktam az ilyen embereket, amikor a kép nem talál a hanggal. Lehet, hogy ez így elsőre érthetetlen, de amikor nagyokat tudunk mondani, és nagyon tudjuk jellemezni akár saját magunkat pozitív jelzőkkel, amikor szavakkal meg tudnánk váltani a világot, de a gyakorlat az nem ezt mutatja. Tehát amikor tenni kéne valamit, vagy cselekedni kéne, akkor mi vagyunk az utolsók abban a bizonyos sorban, ahol oda kellene állni, és mondjuk kétkezi munkát kellene végezni azért, hogy valakinek jobb legyen. És lehet, hogy nem is kell idáig elmenni, csak hogyha valaki szóban nagyon kedves, a cselekedetben valahogy mást mutat, tehát a tettei nem azt példálózzák, hogy milyen jó ember. Valahogy megérzem ezt, hogy a kettő nem talál, és ez nagyon-nagyon tud irritálni. Azért is, mert elég gyáva vagyok ahhoz, hogy ne szembesítsem ezeket az embereket azzal, amit mondanak, de na, lehet, hogy majd ezután. Még ebbe így nem gondoltam bele.
Egyébként szerintem ezeket nyíltan fel lehet vállalni, vagy van ez az ember, aki lehet, hogy még szívesen meg is hallgatja, és tanul belőle. Mi a legnagyobb különbséged?
Legnagyobb különbségem, hogy mosogatáskor, takarításkor, sorban álláskor, az utcán sétálva folyton hallgatok valamit. Van, hogy elmegyek ismerősök mellett, mert éppen egy nagyon izgalmas résznél vagyok a könyvben, amit hallgatok. Nagyon sok hangos könyv van körülöttem, mellettem, és állandóan azt gondolom, hogyha nem olvasom az adott könyvet, akkor lemaradok a szereplők életéről, valahogy ott élnek nélkülem, én meg nem tudom, hogy a különböző élethelyzeteik hogyan alakulnak, ezért folyton késztetést érzek arra, hogy bármikor olvassak. Ez egyébként rossz tulajdonság is tud lenni, bármilyen furcsán hangzik, mert képes vagyok arra is, hogy egy baráti társaságban arra vágyjak, hogy inkább hazamenjek és olvassak, és nem a barátaimmal van baj ilyenkor, hanem velem.
Milyen jelenleg a lelki állapotod?
Jól vagyok. Jól vagyok. Most két nagy kiránduláson is túl vagyunk. Nagyon jól kezdődött ez az évem. Barátokkal elmehettünk sízni Franciaországba, aztán elmehettem Izraelbe, ami egy hatalmas út volt. Nem csak a fizikai útra gondolok, hanem a lelki útra is. Ez volt az első kirándulás talán az életemben, amikor egy kicsit másként jöttem haza, mint ahogy elmentem. Nagyon sokat tanultam, nagyon sokat fejlődtem, és sok mindent megértettem. Azt hiszem, egy jó év lesz ez a 2023-as, és minden kihívás is elégedettséggel tölt el, mert hogy tudok ebből merítkezni, és tudok ebből építkezni.
Kik a te hétköznapi hőseid?
Azok, akik a legnagyobb példaképeim, szintén a barátaim vagy emberek, akik körülvesznek. A munkámból adódóan nagyon sok olyan emberrel találkozok, akik kezdeményeznek például jótékonysági akciókat. Olyan emberekkel beszélgethetünk, akik nap mint nap időt és energiát áldoznak arra, hogy másokon segítsenek, számukra idegen embereknek segítsenek, akiknek nem jelent problémát mondjuk most Kárpátaljára utazni, hogy egy nagyobb adományt át tudjanak adni, és onnan hazaérkezve például elmesélni az ottani helyzetet, hogy az emberek talán még hitelesebb képet kapjanak. Vagy azok az emberek, akik nem félnek attól, hogy közösségeket karoljanak fel, akik harcolnak a társadalommal azért, hogy hát annak egy bizonyos rétegét, mondjuk azok, akik a társadalom perifériájára szorultak, képviseljék bizonyos helyeken. És nagyon jó, vagy hálás vagyok azért, hogy a szakmámban találkozhatok ilyen emberekkel.
Tudnál nevesíteni is valakit?
Például Csata Orsit, aki egyébként kollégánk is itt a Marosvásárhelyi Rádiónál, az egyik szombati rovatot szerkeszti, aki vagy te, beszélgető sorozat az övé, aki ugye a roma közösséget karolta fel Csíkszeredában, és tudjuk, hogy hát kap azért hideget, meleget, és az az igazság, hogy néha több hideget, mint meleget, bár sok támogató emberre talált ő is, de látjuk azt, hogy mit jelent a hétköznapokban neki. Az, hogy harcol ezért a közösségért, és a fiatalokért kiáll, hogy mondjuk úszni tanítja őket, futóedzésekre járatja, színházba hozza, akár ide Marosvásárhelyre, és megtalálja azokat az embereket, akik segítik őt ebben.
Mi a legnagyobb extravagancia az életedben?
Én egy szürkeegér vagyok. Nem hiszem, hogy van extravagancia az életemben. Mi lehet extravagancia?
Valami, amiből így több van, ha nem is a kelleténél, de amit szenvedélyesen vásárolsz, vagy ami külön örömet okoz, hogyha ott van az életedben, és mondjuk lehet, hogy nem mindenki engedi meg magának.
Hát a könyv az alapvetően ilyen. Vásároltam magamnak egy ilyen e-olvasót, mert azt gondoltam, hogy akkor majd a polcom nem fog roskadozni, de nem így történt, mert ha egy könyv tetszik, akkor azt meg kell vásároljam úgy is, hogy a polcra tudjam helyezni, mert az azt jelenti, hogy újra olvasandó. De az írószerek nagy szerelmese is vagyok. Sokkal több írószerem van, mint amennyire szükségem van. Tollal írok legtöbbször, és mindenféle fajta írószerem van. Meg a fülbevalók, de azt hiszem, hogy erről még sok nő tudna beszélni. Meg férfi is.
Mi az a tulajdonság, amit leginkább helytelenítesz, nem szeretsz önmagadban?
Pont az, ami jellemez, hogy hajlamos vagyok túlbeszélni mindenkit, és egyébként tudatosan figyelek erre, hogy majd ne legyek az a szépkorú hölgy, aki miatt az utca másik oldalára mennek át, ha találkoznak, mert tudják, hogy a hogy vagy kérdésre másfél órában válaszol, és figyelek erre nagyon a jelenben, hogy még véletlenül se tűnjön úgy, hogy a beszélgető partneremmel nem vagyok ott a jelenben, és nem akarom folyton túllicitálni az én történeteimmel. Igen, át tud ezt csapni másik oldalra is.
Én eddig még nem tapasztaltam, pedig elkaptam már, mondtad párszor, hogy így...
Szépen kordában tartom, látod, Niki?
Igen.
Vagyis próbálok erre figyelni, igen.
Mi az a tulajdonság, amit nem szeretsz másokban viszont?
Túlzott magabiztosság, vagy már-már nagy képűség. Azt hiszem, hogy talpra esettségnek is szoktuk ezt nevezni. Kicsit túl is értékeljük szerintem ezt a tulajdonságot, mert sokszor látok ilyen felfújt lufikat, hogy nagyon nagy magabiztossággal tudjuk előadni a dolgainkat, aztán, ha egy kicsit mögéje nézünk, akkor lehet, hogy nincs egy erős talaj. És sokszor bánt az, hogy viszont azok az emberek, akik tényleg értékesek és fontos munkát végeznek, hát rájuk kevésbé kíváncsiak, mert lehet, hogy nem olyan hangosak, vagy lehet, hogy nem olyan magabiztosak.
Mi az, amit leginkább irigyelsz másokban?
Hogy jól vannak magukkal? Vagy hogy nem félnek megismerni saját magukat, hogy merik tanulni magukat, hogy felmerik vállalni a hibáikat. Én is tanulom, azt hiszem, hogy lehet fejlődni ezen a szinten. Hogy az ember büszke tud lenni arra, amit csinál, vagy meri vállalni azt, amiben hisz.
Melyik az az emberi tulajdonság? Említetted már az előbb a túlzott magabiztosságot, de van-e még esetleg más, vagy kibontanád-e ezt jobban, amelyet a leginkább túlértékelünk?
Hát akkor ez belső tulajdonság, jó, most nevezük, vagy tegyük ebbe a kategóriába.
Lehet külső is.
Igen, pont ezért akarom, hogy akkor most mondjak egy külsőt. Hát nyilván az online világ, vagy a közösségi oldalak is felerősítik azt, hogy hogyan nézünk ki, és most nem feltétlenül arra gondolok, hogy túlértékeljük a szépséget, hanem szerintem a külsőségeket értékeljük túl, mert látom, hogy egy ilyen testpozitivitás is elindult, és folyton arról beszélünk, hogy ki mit vesz fel, és milyen ruhákban jár, és hány kilós minket tesz magára, hogy hogyan néz ki. Legyen most nyilván mindenki értékrendje szerint nagyon szép vagy érdekes arcú valaki, de hogy azt hiszem, hogy túl nagy divatja lett ennek, és túl nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy milyen nadrágba megyünk, nem tudom, vásárolni például. Tehát, hogy ez bár engem is vonz, és beszippant egy-egy ilyen buborék, de attól függetlenül úgy érzem, hogy túlértékeljük.
És nem lehet erre alapozni az egész életünket? Vagy
lehet, hogy lehet valakinek rendben van az, hogy nem tudjuk, hogy ki az államelnökünk, de azt tudjuk, hogy melyik a legújabb színe az évnek, vagy fogalmam sincs. Tehát lehet így is élni nyilván, nem elítélésképpen mondom. Számomra ez nem biztos, hogy egy járható út.
Mi vagy ki életed legnagyobb szerelme?
Mi vagy ki? Hát a ki az nyilván a párom, mert ő nem az első, de úgy néz ki, hogy az utolsó lesz, és ennek nagyon örülök. A mi az az irodalom, a szakmám, hogy mindig új, és mindig más, és mindig más témák, és mindig más szempárok néznek rám vissza, hogy mindig más ügy mellett kell voksolni, és felkészülni, és úgy tálalni, hogy a hallgató számára is érdekes legyen. És ezért hálás is vagyok a hallgatóinknak, hogy folyton vissza is jeleznek, ugye erre lehetőség van a műsorban, a reggeli műsorunkban, és ezért tényleg hálás vagyok, hogy tud lenni egy ilyen fajta kommunikáció. Úgyhogy igen, tehát ezeket tudnám így említeni.
Melyik közhelyes mondattal nem értesz egyet?
Képzeld el, hogy a legtöbbel egyet értek, mert sokszor elhangzik ez akár így műsorban is, hogy lehet, hogy közhely, de... Uh-huh. De azt hiszem, hogy a közhelyek nem véletlenül alakultak ki. Azért lettek közhelyek, mert nagyon sok mindenre érvényesek, és valószínűleg, hogy egy nagyon nagy kollektív tudás gyúrta össze egy mondattá ezeket a közhelyeket, úgyhogy nekem semmi bajom nincs a közhelyekkel.
És van esetleg kedvenc közhelyed?
Kedvenc közhelyem? Hát, hogy az idő az sok mindent megold, vagy sok mindent begyógyít. Nem biztos, hogy van ennek egy ilyen leszögezett formája, de én így tudom használni, hogy az idő az tényleg segít.
Mi az, amit értesz, de nem fogadsz el?
Megértem azt, hogy bár ez is furcsán hangzik, de megértem azt, hogy emberek hogyan tudnak más embereket gyűlölni, vagy utálni, vagy miért egyáltalán. Azt viszont nem tudom elfogadni, hogy tudnak vérre menni emiatt a gyűlölet miatt, vagy azért, mert más értekek állnak a háttérben. Azt sem tudom elfogadni, hogy hogyan tud egy vezető embereket emberek ellen küldeni, hogy szülőket és gyerekeket öljenek meg. Ugye itt a közelünkben is, tehát talán ilyen közel még nem zajlott hozzánk háború. Én ezt nem tudom megérteni, hogy mi lehet annyira fontos, vagy mi lehet fontosabb emberi életeknél.
Mit utálsz a legjobban?
Ha valaki nem őszinte. De ezt sem utálom, csak úgy nem szimpatizálom, maradjunk ennyiben. Azt hiszem, hogy utálok, tíg nem vagyok képes elmenni. Tehát, hogyha valaki nagyon fel is dühít, hamar elillan egyébként a dühöm, tehát nem vagyok haragtartó ember, úgyhogy utálatig el tudok menni, az... még ilyen nem történt meg a 33 évem alatt, lehet, hogy majd ezután.
Mit bánsz a legjobban?
A kihagyott lehetőségeket, hogy néha túl gyával voltam egy-egy döntés meghozatalához, illetve az időt, amelyet elvesztegettem. Pontosan a majd ráérünk arra még mondat miatt, ahogyan az Patópáról is meg lett írva, hogy ráérünk majd találkozni, vagy ráérünk majd arra, hogy felhívjam az illetőt, hogy van, vagy ráérünk még megbeszélni, aztán már lehet, hogy az idő nem tud eljönni, tehát a kihagyott lehetőségeket sajnálom, és az időt, amelyet nem arra fordítottam, amelyre kellett volna.
Mi a legmélyebb nyomorúság?
A létbizonytalanság, de hála Istennek én ezt még nem éltem meg, vagy nem érezhettem. Ezt tartom a legnagyobb nyomorúságnak. Ha nem azon kell gondolkodni, hogy milyen színű felsőt vegyünk meg az üzletben, vagy hogy melyik telefont rendeljük meg, vagy a következő laptophoz vajon mennyi pénzt tudunk összegyűjteni, én ezeket mind-mind luxusnak tartom. Amikor arra gondolsz, hogy egyik perszül a másikra, vajon túlélünk-e, vajon ránk törik-e az ajtót, vajon elvisznek-e, ugye akár a kommunizmus is tud ilyen időket felidézni így előttünk, amikor szülők nem tudják, hogy mit tegyenek a gyerekük asztalára, amikor egyszerűen csak bizonytalan a lét, tehát amikor az az alapvető szükséglet, hogy ne éljünk, hanem túléljünk bizonyos helyzeteket. Mondom, szerencsére én ezt nem tapasztaltam meg, és azt hiszem, hogy mindannyian szerencsések lehetünk, akik nem éltek ilyen pillanatokat meg.
Akkor most tegyünk egy pici kanyart pozitívabb irányba, és megkérdezném azt, hogy hol élnél a legszívesebben a világon?
Én itt. És nem is véletlen, hogy itt élek. Hát nyilván azért nekünk sok lehetőségünk van utazni, vagy letelepedni máshol, kipróbálni azt, hogy milyen, mondjuk nyugaton a társadalom, keleten a társadalom. Én egy lokálpatrióta vagyok. Már az, hogy 70 kilométerre vagyok a szülővárosomtól, nekem már az is kimozdulás a komfortzónából.
Mi az, amit szívesen megtanulnál, de még nem vetted rá magad?
Hangszeren játszani. Jaj, de jó lenne mondjuk gitáron megtanulni játszani, vagy zongorázni. Biztosan lenne erre is lehetőségem, csak ahogy említettem, a lehetőségek elszalasztása.
Még van rá idő.
Igen, majd ha nyugdíjba megyek, a listán rajta van.
Mi a legkedvesebb időtöltésed?
Ha a családommal lehetek, ha barátaimmal tölthetek időt, és hogyha figyelhetek magamra. Megtapasztaltam például azt, hogyha nagyon zaklatott vagyok, vagy nagyon szorongok, amit egyébként szoktam, akkor elveszem a könyvet, amit éppen akkor olvasok. Az első 10 oldalt biztosan nem fogom érteni a zaklatottság miatt, de aztán előről kezdem, és nekem ez a terápiám, hogy könyvelés történetekkel nyugtatom le magam.
Ez nagyon szépen hangzik. Van is egyébként vers terápia. Az egyik országban verspatikát hoztak létre, és üzemeltetnek.
Bemész, fáj a fejed, és kapsz egy Szabó Magdát rá.
Pontosan. Milyen tulajdonságot értékelsz leginkább egy férfiban?
A humort. A humort, meg úgy egyáltalán a férfiasságot. Tehát, hogy számíthatok rá, hogy tudom, hogy mellettem van, hogy meg tud oldani olyan feladatokat, amiket én nem. Vagy nem akarok, mert lehet, hogy meg tudnék. De. És azt, hogy mer közben, nem tudom, nőies is lenni, szelíd. Nem fél kimutatni az érzéseit, hogy nem tudom, egészen gyakorlatiassá tegyük ezt a dolgot, nem fél ebédet főzni. Teszem azt, vagy bevásárolni, vagy gondoskodni ugye egyáltalán a családról.
Mi az, amit a legkevésbé szeretsz a külsődben?
Olyannyira nem szeretek tükörbe nézni, hogy úgy nem is nagyon szoktam. Tehát most ez lehet, hogy furcsán hangzik, de ugye a televíziónál is dolgozom, konkrétan pánikrohamaim vannak, amikor vissza kell nézzem magam egy-egy felvételen. Tehát, hogy most így sorolni azt, hogy mi mindent nem szeretek magamon, lehet, hogy nem elég a műsoridő, de valószínűleg hallgatóink értik.
Hát, ha másban meg tudod látni azt, amit magadban esetleg nem, mit értékelsz leginkább egy nőben?
Ugyanazt, amit egy férfiban, hogy egyszerre tudjon nőies lenni, de merjen döntéseket is hozni, hogy társa tudjon lenni a férfinak. Nagyon sokszor azt hiszem egyik vagy másik felet okoljuk azért, hogyha egy kapcsolat nem működik. Én mindig azon gondolkodom, hogy ez két emberen múlik, hogy tudjon figyelni a nő is a férfira, a férfi is a nőre, és igen, hogy akkor is tudjon működni, hogyha férfi férfit szeret, vagy nő nőt szeret. Én azt hiszem, hogy ha emberek tudunk lenni, és tudjuk vállalni önmagunkat, akkor az egy jó előny már nőnél és férfinál is.
Milyen szavakat vagy kifejezéseket használsz túlságosan gyakran?
Tulajdonképpen gyakorlatilag izgalmas. Azt hiszem, hogy ezeket szoktam használni a legtöbbször.
Melyik az a tulajdonság, amit nem régiben kezdtél csak értékelni?
Ha valaki figyel, tehát most kezdtem tudatosan én is figyelni arra, hogy lelassuljak, és nagyon tudom értékelni azt, amikor ha valaki velem van, akkor rám figyel, és nem nyúl a telefonjához. Azt mondja, hogy majd visszahív, hogyha cseng, mert általában annak az illetőnek van előnye, aki telefonon szól be a kettőnk párbeszédébe, és nagyon tudom értékelni azt, amikor valaki csak úgy figyel, és meghallgat, és tud reagálni, még akkor is, ha nem feltétlenül érti, amit mondok, vagy ha én nem feltétlenül értem, amit mond, de megpróbáljuk a helyes kommunikációt kialakítani.
Mi az, amit a felnőtt korról másképp képzeltél?
Hát szinte mindent. Hát én azt gondoltam, hogy a felnőtteknek olyan könnyű, hogy nekik nem mondja meg senki, hogy mit kell csinálni, hogy a felnőtt mindig azt teszi, amit akar, azt teszik, amit akar, akkor alszik, amikor akar, oda megy, ahová akar. Ezzel ellentétben felnőttként azért úgy vágyom néha arra, hogy valaki megmondja, hogy mit csináljak bizonyos élethelyzetekben, vagy hozzon már meg döntést helyettem. Úgyhogy igen, nem olyan jó ez a felnőtt lét, és csak néhány hónapja kezdtem azt mondogatni, hogy lehet, hogy felnőtt vagyok, nem tudom, vagy felnőtté válok most, nem tudom, hogy az ember mikor mondhatja magát felnőttnek, ha nem feltétlenül az életkorra gondolunk. Te felnőtt vagy, Miki?
Hát...
Nem olyan egyszerű.
Nem. Én legtöbbször még mindig 14 évesnek érzem magam lélekben, aztán igyekszem ezt valahogy kárpótolni, vagy így körbevenni egy felnőtt aurával, hogy ne a gyerek vegye át az irányítást.
Igen, ismerős ez nekem is.
Mikor fordul elő, hogy hazudsz?
Nem szoktam hazudni, csak nem kimondani a teljes igazságot. Nem tudom, hogy ez hazugságnak számít-e, de valaki például megkérdezi, hogy milyen az új frizurája, akkor nem azt mondom, hogy atya úristen, csináld vissza, hanem azt mondom, hogy nem rossz, de lehet, hogy az előző jobb volt. Uh-huh. Vagy tetszik, nem tudom, a novella, amit megírtam, mert hogy ilyen is megtörténik. Akkor azt mondom, hogy olvastam már jobbat, de nézzük meg ennek a pilléreit. Nyilván ezek nagyon szubjektív kérdések. És hazudni akkor szoktam, amikor meglepetésre készülök, ezt bevallom, de akkor sem megy túl jól.
Mikor hazudtál utoljára?
Mikor azt mondtam a páromnak, hogy nem tudom, mi a születésnapi ajándéka. De biztosan többször. Többször hazudunk egyébként, csak az ember nem kapja magát rajta. Sajnos, mert hogy annyira beépül a mindennapjainkba. Például, amikor valaki kihív, hogy ígyunk meg egy kávét, és azt mondjuk, hogy bocsánat, megbeszélésünk van. Az a baj, hogy én legtöbbször igazat mondok, amikor ilyen válaszokat adok, de sokszor érzem azt, hogy az emberek hát hazugságokkal azért sok mindent meg tudnak oldani.
És többször, mint kellene.
Így van.
Mik a kedvenc neveid?
Neveim? A Szilárd. Fiú is, lány is lehet?
Persze.
Jó, a Szilárd, a Zsolna, a lány, az Emma, a Sára, a Róza, Boldizsár. Nem tudom, milyen hosszú lehet ez a lista. Azt hiszem, hogy itt leállok. Az én nevemmel is ki vagyok békülve egyébként.
Szép is az orsolya. Mikor védtél meg valakit?
Lehet, hogy folyton ezt teszem, így belegondolva különböző beszélgetésekbe, de azért, mert előszeretettel helyezem bele magam a másik ember helyzetébe, élethelyzetébe, megpróbálok mindenkit mindig megérteni, ami nem feltétlenül jó tulajdonság. És akkor a legrosszabb, hogyha lehet, hogy heteken, hónapokon, éveken keresztül próbáltam megérteni a másikat, és én magam is csalódok benne. Hát ez egy jó nagy arculcsapás. Ilyen is történt egyébként, hogy én mindig kardoskodtam valaki mellett, aztán kiderült, hogy igaza volt az illetőnek.
Ha készíthetnél egy varázsitalt, mi lenne az?
Jaj, belelátnék mindenki fejébe. A
Miluc fejébe,
és a Zolikájéba, és a Nikijébe, most ti vagytok itt körülöttem, azzal a varázsitallal. És az őszintesség kipipálva, ugye, akkor ezt hozná magával.
Mi a szupererőd?
Szupererő? Hogy mindig minden helyzetből ki tudok jönni. Valahogy. Nem mondom, hogy mindig mindent le tudok reagálni, azt hiszem, ez a szupererő.
Mit tesz jelenleg nagyon boldoggá?
Hogy jól vagyok, hogy jól vagyunk. Hogy rendben vagyunk, hogy járjuk az utunkat, és jelenleg olyan problémáink vannak, hogy nem tudom, a sofőrsulin vajon hányadik alkalommal fogok átmenni, meg tudom-e tanulni azokat a szabályokat. Igen, ezt tesz boldoggá.
Mikor és hol voltál életedben a legboldogabb?
Sok ilyen pillanat volt. Nagyon szeretem kimerevíteni ezeket a pillanatokat, és arra gondolni, hogy ezek lesznek azok, amiket nem felejtek el. Olyan is lehet egyébként, hogy nem tudom, állok az átjárónál, és zenét hallgatok, és látom, hogy süt a nap, és csiripelnek közben a madarak, ami még átszűrődik a fülhallgatón, és akkor mosolyogva sétálok az utcán. Ilyen egyszerű is lehet. Olyan is lehet, hogy sikerült valakit meglepni, vagy sikerült valakinek a gondolatmenetére ráhangolódni, amikor így ez az aha érzés, hogy értem, hogy mit akarsz mondani. Ilyen pillanatok.
Miféle tehetségre vágysz a legjobban?
Tehetségre? Hát a zenei tudás, a zenei hallás, azt nagyon szeretném, hogyha lenne.
De hát van ez neked. Énektudás.
Csak nem tudom. nem tudom, vagy nem fejlesztettem soha, tehát jó lenne tudni.
Egy nyilvános helyen kényelmetlenül érzed magad, ha...
Ezen túl vagyok szerintem. Elég sokszor éreztem magam kényelmetlenül
Elég
nyilvános
volt.
Helyen. Igen, de most már így rendben vagyok. Tehát emlékszem, hogy amikor elkezdtem a rádiózást, akkor olyan furcsa volt, hogy lehet, hogy egyedül mentem el színházba, vagy egy koncertre. Előtte nem volt ilyen. Elég sokszor éreztem magam kínosan, mert nem voltam ehhez hozzászokva. Most elmegyek bárhova egyedül, ha éppen arról van szó, vagy ha fel kell hívni valakit, akkor az sem okoz már túlzottan nagy problémát.
Irigyellek. Ha egyszer...
Belejössz.
Ha egyszer láthatatlanná válhatnál...
Akkor kialudnám magam szerintem. Túl sok mindent nem használnék fel a láthatatlanságommal. Hát bizonyára körbejárnám az én ismert tereimet. Nagyot sétálnék itt a rádiónál például.
Mi a legbecsesebb kincsed?
A jó emberi kapcsolataim.
Mi okozza számodra a legnagyobb szenvedést?
A tehetetlenség. Sok-sok téren. Vagy sok-sok terén az életemnek, hogyha valamikor tehetetlen vagyok, egyszerűen nem tudok segíteni például, vagy nem tudok megoldásokat.
Melyik a legkedvesebb ajándék, amit valaha kaptál?
Mondom a legutóbbit, jó? Mert vagyok olyan szerencsés, hogy elég sokat kaptam. Egy könyves polc, egy könyves kuckó, ahová beülhetek, és ahol olvashatok, ahol magam lehetek. És az, hogy ezt nagy gonddal az én tudtomon kívül sikerült megépíteni, vagy felépíteni.
Ha nagyon sok pénzed lenne, mibe fektetnéd?
Mibe fektetném? Hát például a párom szakmájába. Hogy nagyon önző legyek először is, de csak azért, hogy majd az ő lencseink keresztül olyan történeteket tudjunk megmutatni, amelyek lehet, hogy tükröt tarthatnak a társadalomnak.
Mit értékelsz leginkább a barátaidban?
Amit úgy általában az emberekben, az őszintességet, ha elmerik mondani, amit gondolnak, ha merik vállalni, amit gondolnak.
Kik a kedvenc íróid?
Kedvenc íróim? Hú! Most éppen Krusovszkit olvasok, Akik nem leszünk sosem, és szeretem ezt a történetet. Szabó Magda lesz szerintem az örök nagy kedvenc, aki úgy tud írni női lélektanról, hogy közben nem válik ponyvává a történet. Nagyon szeretem Polcelen történeteit. Nagyon szeretem Robert Merrill történeteit. Hú, nagyon-nagyon sok van, nagyon-nagyon. Az az igazság, hogy nem nagyon teszek le egy könyvet, hogyha elkezdtem olvasni, mert lelkiismeret furdalásom van, és akkor az elejétől a végéig olvasom. Nagyon szeretem Vida Gábornak a Dadogás történetét, Ottlik Gézának az Iskola határont. Nagyon szeretem Móricz Zsigmond írásait. Van egy ilyen fogadalmam, hogy egyszerre olvasok klasszikust és kortársat, egyet hallgatok, és egyet pedig kezemben tartok. De hála Istennek olyan sok könyv van, hogy ki se tudom olvasni az összes kedvencet újra.
Ki a te szép irodalmi hősöd?
A már említett Polcelen, aki úgy tud szép irodalmi hős lenni, ugye, hogy a saját történeteit mondja el, írja meg, és ahogyan erről mesél, és ahogyan a traumát segít feldolgozni, én hiszem, hogy az olvasónak is. Az szerintem már hősiesség, hogy egyáltalán az ember az életének olyan sötét szakaszairól is tud mesélni, írni, amely elől még néha ő maga is a sötét kamrába burkolózna.
Hogyan szeretnél meghalni?
Valaki szokott ezen gondolkodni, vajon, hogy hogyan szeretne meghalni? Úgy, hogy a lehető legkevesebb fájdalmat okozzam a körülöttem élőknek. Nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges. Ha valaki gondolkodott ezen és rájött, akkor ezt mondja el. Tehát nyilván mit tud mondani az ember, hogy a lehető legkevesebb fájdalommal, gyorsan, hogy talán ne tudjunk erre készülni. Mert amikor az ember érzi, hogy közeleg, és lehet, hogy hetei, hónapjai vannak hátra, akkor az lehet, hogy fájdalmas tud lenni. De lehet, hogy el tud búcsúzni a körülötte élőktől, ki tudja. Na, ezen akkor mi kell gondolkodjak?
Ha meghalnál, és egy személy vagy egy dolog formájában térnél vissza, ki vagy mi lenne az?
Én nagyon szívesen lennék még egyszer saját magam. Nem tudom, hogy ez lehet-e. De
persze.
Egyébként volt egyszer egy ilyen körkértés a baráti társaságban, hogy vajon, ha újjá születhetnénk, akkor a világ melyik pontján élnénk, vagy kik lennénk. És nekem az jutott így eszembe, hogy én nagyon félteném ezt az életet, ami most van, mert tényleg hálás vagyok ezért, aki vagyok, és akikkel körbe vagyok véve. Úgyhogy vagyok ilyen önző, hogy lennék saját maga mindenféle hülyeséggel együtt.
Szerintem ez nagy dolog, hogy valaki visszatérne a saját életébe.
Nem nagyon önző? Nem hangzik nagyon önzően?
Nem. Az egy nagy kincs, hogy tudod értékelni, ami körülvesz, és szereted az életed. Mi a mottód?
Hogy ne félj. Azzal együtt, hogy folyamatosan félek mindentől. Ez a ne félj, ez sokszor visszatér. Hogy ne aggódjak túlzottan mindenért, hogy minden rendben lesz, hogy megoldásokat csak találunk.
El is érkeztünk az utolsó kérdéshez.
Akkor előtte még gyorsan bocsánatot kérek a hallgatóktól, hogy ennyi mindent tömtem a fejükbe és fülükbe. Ha még egyszer végigjárnánk a kérdéseket, nagy valószínűséggel azért nagyrészt így válaszolnék, de nagyon nehezek egyébként, érdemes gondolkodni rajtuk.
Szerintem nem kell elnézést kérni, ezt most én előre bocsájtom, de...
Rajzolni is kell?
Nem, csak választani kell. Van itt ez a 4 lapocska, az egyiken egy fiúk található, itt van egy háromszög, ez a víz jele, és itt pedig egy alma. És megkérlek, hogy ezek közül egyet válasz, és beszélj arról, hogy milyen emlékeket hoz fel netán, vagy milyen történetet tudsz hozzá kapcsolni, vagy hogy egyáltalán mit jelent számodra az a lapocska, amit választottál.
Akkor a vizet választom, jó? Első sikereim egyike ide kötődik. Megtanultam úszni magamtól a nagy küküllőben, Székelykeresztúron. Nagyon szeretem egyébként a tengert, és azt is sikerként könyvelem el, hogy láthattam a tenger többször is. Vízöntő vagyok, bár nem nagyon élek a horoszkóp után, de azt mondják, hogy nem egy olyan rossz csillagjegy. Nagyon figyelek arra, hogy sok vizet igyak, látod? Te láthatod, hogy most is itt van mellettem a kulacsom, amiben sok víz van, vagyis nem ittam még eleget ma. Víz, hát szerintem az élet maga, amit a víz jelent, és engem meg tud nyugtatni az, amikor egy vízparton tudok ülni, olvasni, zenét hallgatni, vagy amikor kirándulni megyünk, akkor gyakran kérem azt a barátainktól, hogy csak víz legyen valamilyen formában, legyünk vízparton. Szeretem, amikor egy forrásra bukkanunk, szeretem a nagy vizeket is, meg szeretem azokat a történeteket is, amelyek vízen játszódnak. Például az öreg halász és a tenger. Pont nemrég olvastam, azért jut eszembe. Ennyit tudok mondani a vízről.
Orsi, köszönöm nagyon szépen. Nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál ma, és hagytad magad egy picit áramolni a kérdésekkel. Nagyon köszönöm a válaszaidat, és hogy ennyire megnyíltál, és remélem, hogy hallunk még téged. Úgy a Trendetlenségben, mint nyilvánvalóan a Jó reggelt Erdélyben, a Kultúrcsebben látunk, és hát folytatod ezt a, nem is tudom, missziónak nevezzem-e, de ezt a fajta nyitottságot is valahogy a vágyat, hogy összekapcsold az embereket, és békét teremts oda, ahova belépsz.
Köszönöm szépen, nagy felelősség, főleg miután most ezeket így elmondtad. Hallgatóinknak is azt kívánom, hogy ne féljenek, vigyázzanak magukra.